Engedjétek meg, hogy az adás elején felolvassam az adásunk alap igéjét. 1 Timóteus 6. fejezet 6-tól 10-ig így szól Isten igéje. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. János, tudható-e, hogy Pál apostol ott akkor konkrétan kinek, és vagy kiknek, és mire értve mondta el ezt az igét?
Pál apostol ezt a levelet Timóteusnak írta, a fiatal munkatársának, akit megbízott gyülekezetek gondozásával. Ezek általában körlevelek voltak, amiket Pál írt. Azért váltak ezek Isten igéjévé, mert Szentlélek által olvashatjuk, és minden korok emberének szól. Az anyagi kérdésben, gazdasági ügyekben szerintem túl sok minden nem változott. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, akkor is aktuálisak voltak. Az tény, hogy a korabeli ősgyülekezetben is voltak nagyon gazdagok, volt egy középmezőny, és aztán voltak például nagyon szegények, többek között rabszolgák. A Szentíráson végigvonul, az Ószövetségen is, de a Jézusi tanításokon és Páli tanításokon annak az üzenete, hogy legyünk szabadok az Istennel való kapcsolatra és az anyagiakkal való kapcsolatokra is. Önmagában természetesen nem bűn a gazdagság, csak a nagy kérdés, és nyilván a műsor folyamán ez sokszor előkerül, hogy hogyan élünk a pénzzel. A Szentírásnak, vagyis hát Istennek az is az üzenete, hogy a szegénység sem üdvözít, hanem a szegény embernek is hitre kell jutni és meg kell térnie. Hadd utaljak az úgynevezett gazdag és a Lázár példázatára, hogy a gazdag nem azért kárhozik el, mert gazdag volt, hanem mert könnyörtelen volt, hideg volt a szíve, elnézte a körülötte lévő ínségben lévőket, és Lázár sem egyszer azért üdvözül, mert szegény volt, hanem mert Istenre figyelt. Jézus szándékosan adott neki egy ilyen nevet, mert a Lázár neve egy spirituális Istennel való kapcsolatra utaló név.
Imre, rólad azt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy a 90-es évek egyik igen sikeres vállalkozója voltál, benne voltál Magyarország 100 leggazdagabb emberei között. Nálad ez hogyan jelent meg megtérésed előtti életedben? Estél kísértésbe, csapdába és sok esztelen és káros kívánságba?
Egyik oldalról erre teljes mértékben igen a válasz, másik oldalról mindig próbálom, mióta megtértem, elmondani az embereknek, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy a hitetlen ember nem tud, nem akar jót csinálni. Tehát én visszatekintve azt látom a legnagyobb drámának az életemben, hogy én meg voltam győződve fiatal koromtól kezdve, hogy jól és jót akarok csinálni, és nem csak magamnak, hanem az embereknek a gyarapodására, és azt gondolom, hogy sok példát tudok felsorolni ebbe az irányba, amit tettem. Csak ugye én akkor nem láttam, hogy az egy minőségi különbség, hogy mindezt én önmagam építése céljából tettem. Büszke voltam arra, hogy a Somodi már megint csinált valamit, már megint az újságban van, már megint fontosnak tekintik. Tehát hihetetlen módon pörgeti az embert ez a mai világ, mert azt gondolod, hogy a báványaid nélkül éhen halsz, miközben a báványaid haladnak éhen, mert ez egy mókuskerék.
Pál azt mondja, hogy sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Nálad volt-e ilyen? Éltél-e meg ilyet, amikor ez a pénzhajhászás, vagy a munka, vagy a siker minden áron való elérése mondjuk aztán visszahatott az életedre és figyelmeztetett?
Egyrészt én 23 vagy 24 éven keresztül súlyos beteg voltam, tehát én úgy éltem meg a gazdagságomat, hogy állandóan kórházba jártam, és az orvosok végén már úgy volt, hogy nem tudnak segíteni. Én ebbe a sikeres életemben elvesztettem az első családomat, elvesztettem az első gyerekemet, akivel együtt éltem 14 éves koráig. Tehát szerintem döbbenetes drámák vannak a sikeres újság címlapon lévő embereknek az élete mögött, hisz nyilván ezt annyira azért nem akarja mutogatni, mert ezen nincs mit büszkékedni. Tehát nagyon-nagyon súlyos árat fizet szerintem az ember, amikor úgy érzi, hogy önmegvalósításba kell kiteljesednie.
Most ehhez képest történt egy pálfordulat a te életedbe, mondhatjuk így, hiszen megtértél, újjászülettél. Van-e küzdelme egy megtért embernek a pénzzel és a gazdagsággal, vagy mit javasolsz a megtért vagyonos embereknek?
Nyilván egy nagyon-nagyon komoly kihívás, amikor valakinek, fogalmazunk úgy, hogy feleslege van. Sok ilyen ember van, szerintem sokkal több, mint azt némelyek gondolják, És itt jön a nagy kérdés, hogy én a vagyonomat egyrészt hajlandó vagyok-e minél inkább a Szentírás mentén gyarapítani, tehát megvizsgálom-e azt, hogy én mennyire a krisztusi tanításnak megfelelően dolgozom egyáltalán, most az adófizetéstől kezdve sok másik másról lehetne beszélni, másrészt pedig a gyarapodásomat az milyen célra használom fel, hogy semmit nem adok a közösségnek a keresztény célokra, vagy adom a 10%-ot, vagy én ismerek olyan vagyonos testvért, aki azt fogalmazza meg, hogy mi az, ami nekem szükségszerű, és minden mást odaad, mert azt mondja, hogy hát nekem ennyi elég arra, hogy boldog legyek, akkor a többit azt miért ne adhatnám.
És te melyik állásponton az?
Én azt látom, én nem tudom máshogy van, de én azt látom, hogy engem borzasztóan jó értelemben izgat az a lehetőség, hogy újra és újra azt remélem, hogy tudok úgy gyarapodni, hogy ezt olyan keresztény projektekre tudom szánni, ami hiszem, hogy a kereszténységet építi Magyarországon.
János, átérve a mai korra, te hogy látod a mai keresztény embereket, vagy az egyházak életét? Mennyire érinti ez a kísértés, a pénz szerelme? Hiszen mondtad, hogy nem magával a pénzzel van a baj, hanem azzal, ahogy ezt felhasználjuk. Szóval, hogy mennyire érinti ez a kísértés a keresztény embereket, gyülekezeteket, vagy akár az egyházi vezetőket?
A világi emberek is, de az egyházi emberek is állandó kísértésben vannak, és bizony igazam a Pál apostolnak, hogy hát minden rossznak gyökere a pénzszerelme, de nem is a pénzszerelme, hanem az egoizmus, tehát a magunk körül forgás, az istenkedés, az Istentől való függetlenedés, és ez tulajdonképpen hitetlenség. De az is egy izgalmas kérdés, hogy a konstantini fordulat elhozta a gazdagságot, a világi gazdagságot is az egyháznak, amiből az egyház egy része jól tudott élni, de nagyon sok nyomorúságot és bajt is okozott. Az egyház 1700 éven keresztül katonai, politikai és gazdasági hatalom volt. És a mai korban, az elmúlt 100-150 évben Isten legalábbis a nyugati világban megengedte, hogy elvétessék az egyháztól ez a politikai világhatalom, és ezért a gyülekezetek leginkább a saját hitükre alapozva szervezhetik az életüket.
Pál az 1 Timóteus 6:8-ban azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, Krisztus is tanácsolja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Mit jelent ez ma itt nekünk? A keresztény szó a görög Krisztianos szóból ered, ami annyit jelent Krisztus követő. Azaz, ha valaki megtér, annak ige szerint nem kellene lemondania a gazdagságáról, hiszen semmi nem az övé. Imre?
Ilyen alapon akkor az életünkről is lemondhatnánk, ma azt is kaptuk, tehát én nem így gondolkodom. Az, ami tőle van, az arra van, hogy épüljünk belőle és építsünk. Ezért, mert tételezzük fel, van egy gazdagságom, van vagyonom, nem akkor járok el jó, hogyha azt odaadom olyan világi embereknek, akik biztos, hogy nem krisztusi célokra fogják használni, hanem ha képes vagyok én azon gondolkodni, és ezt meg is valósítani, hogy ezt az Isten útján tudjam felhasználni. Szerintem a mai világban az egy óriási probléma, hogy ezt sokszor félreértjük, és azt hiszük, hogy csak feltétlenül valamilyen karitatív dologra lehet felhasználni, miközben én azt látom, hogy a kereszténységünk mint hit, mint ismeret, mint a társadalomba való eligazodás az egyfajta iránytű. Ez rendkívül gyengén ismert, nem vagyunk közismertek, mint állásfoglalók. Igenis, egy olyan világban, ahol az anyagiak meghatározóak, ott a kereszténységnek is kellenek, hogy legyenek anyagi forrásaik, csak egyetlen egy példa, hogyha a világi média olyan forrásokkal rendelkezik, amivel rendelkezik, akkor hogyha mi nem tudunk ezzel versenyezni, akkor senki nem fog megnézni, meghallgatni bennünket, mert el se jut azokhoz az emberekhez, akik esetleg ránk hallgatnának. És ez pénzbe kerül. Tehát én nem értek egyet azzal, akik egy jó keresztény projektben résztvevő embereket nem akarnak versenyképesen megfizetni, mert én azt gondolom, hogy az emberek jelentős része ebből él, és azok az emberek, akik keresztények, azoknak nem kell, hogy lukas legyen a nadrágjuk, meg a cipőjük, mert hogy ettől lesznek jobbak.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és most János hozzád fordulnék, hogy Jézus valamiért mégis elmondja ezeket az igéket. Kiknek mondja, és miért hangzik el ez az ige?
Úgy gondolom, hogy Jézus nem sablonokban, sőt, maga az atya sem sablonokban gondolkodik, és beszélt, és tanított, hanem helyzetek vannak, élethelyzetek vannak. Az ő 3 éves szolgálata alatt volt ilyen, hogy kiküldte őket, a tanítványokat, akkor ez egy ilyen modell volt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez egyébként lényegében igaz is, tehát a hitet nem lehet megfizetni, a hitért nem lehet fizetni, és ezek különböző modellek, tehát létrejött a szerzetesi eszménykép, az abszolút szegénység válasz volt a korabeli meggazdagodott egyházra, tehát gondoljunk csak itt Assisi Szent Ferencre és másokra, viszont felületes dolog azt mondani, hogy Jézus, hogy szegény volt, hát nagyon jól tudjuk, hogy Jézust támogatták. Például gazdagabb családok, vagy asszonyok is, mások is, és én simán el tudom képzelni, hogy Jézusnak egy délelőttön egy óriási vagyont adott valaki, és lehet, hogy ő délután például egy faluban éppen a szétosztotta. A dolog lényege valóban a szabadság, tehát ez a megelégedés, az Isten egy ilyen belső nyugalmat, szabadságot akar adni, illetőleg, hogy mi a dolgom, mi a feladatom ezen a földön. És tényleg nagyon nagy szükség van hívő elkötelezett üzletemberekre, vagy éppen államelnökökre, politikusokra, bárkikre, akik meghatározzák aztán az oktatást, vagy a szociális szférát, és én teljes tisztelettel néztem például a falun a katolikus pap kollégámat, egyszer megkérdeztem tőle, hogy István, ha téged a püspök innen elhelyez, akkor mit viszel magaddal? És azt mondta, hogy azt az ágyat, amin ülök. Nem vett fel fizetést, teljes idejében építette a plébániát át szeretett otthonná, és egy ágy volt a vagyona, de szabad ember volt. Nekünk 4 gyermekünk volt, én ezt ugyanígy nem tudtam megtenni, hogy akkor például nem veszek fel fizetést.
Talán összefoglalhatjuk, hogy mind a ketten azon a véleményen vagytok, vagy azon a látáson vagytok, hogy a gazdagság önmagában se nem jó, se nem rossz. A kérdés az, hogy ezt hogy élem meg, mire használom. Tulajdonképpen, hogyha van most olyan hallgató a sorunkban, aki vagyonosabb ember is megtér, és olvassa ezeket az igéket, akkor mondhatjuk, hogy semmiképpen nem biztatjátok arra, hogy holnap ossza szét a vagyonát a szegények között, hanem tartsa meg és keresse így ebben az állapotában Isten akaratát?
Megismétlem, hogy nincsenek sablonok. Tehát volt egy nagyszerű evangélikus lelkész, földbirtokos volt, megtért, szétosztotta a vagyonát, és misszionárus lett, és ennyi. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ebből szabályt kell csinálni. Tehát kinek mi a dolga? Az tény, hogy főleg az új szövetség nagyon erősen kritizálja és kalapálja rendesen a gazdagokat, tehát az elbukás esélye benne van, de hát a gazdagnak is, hogy mondtuk, és a szegénynek is meg kell térnie.
Imre?
Tehát én azt gondolom, hogy ha a báványom a gazdagságom, és ezért élek, és ez van a célkeresztbe, akkor az hibás, és úgy nem is tudok keresztény életet élni. Hogyha eszköz arra, hogy Isten parancsát és általa megfogalmazott feladatot megvalósítsam, akkor meg egy rendkívül fontos eszköz.
Ugye Isten az Ószövetségben gyakran mutatkozik be úgy, hogy Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene, és Ábrahám is nagyon gazdag volt, Izsákot is nagyon megállotta az Úr. És ott van például a Bibliában az Ószövetség egyik gazdag embere, Jób. Úgy olvassuk, hogy igen sok vagyona volt, Isten mégis nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
Jób vonatkozásában én úgy értelmezem ezt a ige szakaszt, hogy valójában itt az volt a kihívás, hogy Jobnak fontosabb Isten, mint a vagyona és minden más, ami az övé, és ő ebbe teljesítette. Ez egy borzasztó nagy kihívás volt számára, de ő neki Isten mindennél fontosabb volt, és nekünk is ezen kell elgondolkoznunk, hogy igaz-e az az állítás, hogy Isten ilyen szörnyű nagy terhet nem rak ránk, ezért imádkozunk, de nem kizárt, de a kérdés az, tudunk-e úgy hinni benne, és vezeti az életünket oly mértékben, hogy ez legyen minden vagyonnal mással kapcsolatos kérdésben a döntés. Tehát rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy Jób kiállta a próbát, és ha már erről beszéltünk, utána kétszeres vagyont kapott, ugye? Tehát ilyen értemben nem arról van szó, hogy elvesztette mindenét, és örüljön, hogy megmaradt az élete, hanem Isten ezért megáldotta. És én azt gondolom, hogy a gazdag ember problémája is ott akad meg, és azért fordul el, mert Jézus meg volt győződve róla, hogy a gazdag embernek nem a top prioritás, hogy úgy mondjam, a Krisztus, a Jézus, hanem ez egyfajta érdeklődés, de neked azt a gazdagságot kellene leadnod, ami az életed fókusza, tulajdonképpen te neked a báványimádásodat kell föladnod.
János.
Izgalmas kérdés, hogy van egy általános gondviselő jóisten hit, és az nagyon könnyen összetörik, amikor a gyerekem meghal, vagy az infláció elviszi, vagy éppen a svájci hitel a pénzemet, és akkor sokan összetörnek, hogy akkor az Isten minket nem szeret. Tehát alapvetően azért arról van szó, újra visszatérünk ahhoz, hogy Istennel érdemes kapcsolatban lennünk, és Pál apostol egy helyen azt írja, hogy tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, és ő mind a kettőt átélte. Egyrészt nagyon érdekes az ő modellje, hogy kezemunkájából is élt, sátorkészítő, misszionárus volt, Ugyanakkor volt úgy, hogy például a Filippi gyülekezetnek az adományait rendszeresen elfogadta.
Miért olvassuk akkor azt az apostolok cselekedeteiben a második fejezet 45. versében és a 4. fejezet 32. versében, hogy vagyonukat és javaikat eladták és szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Miért tették az első században az apostoli nemzedék?
Ez egy ideig tartott, ez a vagyonok beadása és elosztása, de ez nem azt jelenti, hogy ma egy keresztény gyülekezet, plébánia, vagy egy baptista gyülekezet, vagy bárki, nem kéne, hogy arra törekedjen, hogy kiegyenlítődjenek a gyülekezeten belüli többletek és mínuszok. Tehát ezt a keresztény gyülekezetnek és az egyházaknak, és egy jó részük ezt tényleg komolyan is veszi, hogy a úgynevezett fölöslegükből folyamatosan adjanak, és nem egyszerűen adni kell itt természetesen, hanem hogy szoktuk mondani, hogy nem csak halat kell adni, hanem megtanítani az embereket halászni, tehát nem egy ilyen ártatlan, naív keresztény hittel kell a segítő szolgálatot végeznünk.
Úgy tűnik, hogy akkor talán Pál apostolnak a Timóteushoz írt üzenete ma is aktuális, hiszen így olvassuk az igét. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre minden bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet.